Tisztelt zsűri, kedves hallgatóság, hamar Éva vagyok, a Gödöllői Református Líceum 12. tanulója. Előadásom címe biotikus és abiotikus stressz szignálok átfedésének vizsgálata Burgonyában. A burgonya a világon a negyedik legnagyobb mennyiségben termesztett élelmiszernövény. Mind a termés minőségét, mind mennyiségét különböző biotikus és abiotikus stressz hatások befolyásolják. Biotikus stresszként a PDY, azaz a burgonya Y vírus szeretném kiemelni. Ez az ellenes vírus a szántóföldi körülmények közt leginkább sérülések útján és különböző kártevők, például levéltetve közvetítésével terjed. A burgonyák levelei mozaikosságot, gumójukon pedig gyűrű alakú foltokban elhalást okoz. A növények szempontjából az egyik legfontosabb abiotikus tényező a víz, mind túlzott jelenléte, mind hiánya nagy károkat okoz a mezőgazdasági termelésben. Főleg aszályosára konfigyeltő meg nagy eltérés az öntözött és öntözetlen területeken termő burgonya mennyisége közt. És mivel szántóföldi körülmények közt nehéz védekezni a PDY-nal szemben, az öntözés meg drága és néhol nehezen megoldható, így a kutatócsoport célja, ahol munkámat végeztem, vírusrezisztens és szárazságtűrő burgonyafajták nemesítése. 2 éve végzem vizsgálataimat a Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban. Ennek során lettem figyelmes arra a jelenségre, hogy a dohánynövény, melyben a vírust tartjuk fönn, 4 héttel a fertőzést követően mutatja a vírus fertőzés tüneteit, levél fotósodik és mozaikos lesz. Viszont az a növény, amelyet ugyan megfertőztünk, de elfelejtettük öntözni, a képen látható módon semmilyen tünetet nem mutatott. Ennek a vizsgálatára a következő kísérleti beállítást használtam. A növényanyagot először in vitro szaporítottam és neveltem, majd kiültettem az üvegházba. 2 hetes korukban a növényeket 2 csoportra osztottam. Felük kontrollált, másik felüket meg megfertőztem az Y-vírussal. Az itt látható módon a növény 2 alsó egészséges levelét bedörzsöltem kvarcumokkal, majd a dohánylevélből készített vírusoldatot csepegtettem rá, hogy bejuthasson a vírus a szövetek közé. Ezt követően 2 hétig minden növényt ugyanúgy locsoltam, hogy azonos kísérleti körülményeket biztosítsak, valamint hogy megfelelő állapotot teremtsek a vírus terjedéséhez, mivel az passzívan a víz közvetítésével a növények szállító nyalábjaiban terjed. A 2 hét elteltével újabb csoportokra osztottam a burgonyákat, annak alapja, hogy a későbbiekben 70% vagy 40% lesz talajuk nedvesség tartalma. Itt kell megemlítenem, hogy 70% a burgonya talajnedvesség optimuma, 40% pedig az a szint, amit a növény még különösebb károsodás nélkül elvisel. A későbbiekben az egyszerűség kedvéért a 70%-os talajnedvesség tartalmú növényeket locsoltnak, 40%-osokat pedig szárazság stresszernek fogom hívni. Így a talajnedvesség beállításával az itt látható 4 kategóriát kaptam. Locsolt kontroll, szárazság stresszert kontroll, locsolt fertőzött és szárazság stresszert fertőzött. A kezelt növények a következő diákon látható. Jól látható, hogy locsolt körülmények közt 4 héttel a fertőzést követően jelentkeztek az Y-vírus tünetei a növényeken, ráadásul ezek alapjának is voltak a kontrolloknál. Viszont szárazság hatására nem jelentkezett mozaikosság a fertőzött növények levelein 4 hét elteltével sem, alacsonyabbak sem voltak az ilyen növények, ráadásul jobban bírták a szárazságot, amikor ezek még nem hervadtak, a kontroll növényeken már fonyadtak a levelik, és már mutatták a vízhiányra jellemző tüneteket. A mérható vizsgálat céljából 2 féle mintát szedtem így 4 hét elteltével a növényekről. A csústól számított 2. szintről 1 levelet RNS izoláláshoz választottam le, ezt alufóliatasokban folyékony nitrogénnel lefagyasztottam, hogy fixáljam a leválasztás időpontjában zajló biokémiai folyamatokat. A növény többi levelét pedig nedvességtartalom méréshez választottam le, ezeket a leveleknek megmértem a nedves tömegét, majd kiszárítottam őket, megmértem száraz tömegüket, és az elpárolgott víz mennyiségéből ki tudtam számolni a levelek nedvességtartalmát. Az adatokat ebben a diagramban összesítettem. Jól látszik, hogy a locsolt és locsolt fertőzött növények nedvességtartalma közt nincs jelentős különbség, viszont szárazság hatására a kontroll növények szövetei vesztettek víztartalmukból. Viszont a PDY-nal fertőzött növényekben a vírus jelenléte nem engedte azok kiszáradását. A izolált RNS kis részét RT-PCR-es vírus kimutatáshoz használtam. Ennek során először reverse transzkriptáz enzimmel CDNS-t készítettem a vírus örökítőanyag RNS-éről, majd egy következő PCR reakcióval felszaporítottam az anyagot, amit gélelektroforézéses módszerrel szétválasztottam. A képen zölden jelöltem a kontrollokat és pirossal a fertőzött növényekből származó mintákat. Hogyha ebben a sávban jelent meg halvány csík, akkor ez azt jelenti, hogy a vírus szaporodott és terjedt a növényben. A várt módon a kontrollokban nem volt jelen a vírus, viszont érdekes módon a fertőzöttek közül csak a locsoltakból tudtuk kimutatni a vírus örökítőanyagát. vásároltak növényekből a génsendesítés mechanizmusa miatt nem sikerült kimutatni a vírust. Ennek egyszerű változata az ábrán látható. Amikor a vírus genomja elkezd replikálódni, kétszálúvá válik az ellenes, ezt fölismeri a növényekben lévő Dicer enzim, ami kis, rövid interferáló ellenesekre bontja ezt a kétszálú elvest. Ez az interferáló elves beépül az úgynevezett diszkomplexbe, egyik fele lebomlik, és ugye későbbiekben képes hozzá kitapadni a még egyszálú növénybe került vírus elvest, és azt ez az aktivált komplexbe bontja. Valószínűleg a szárazság hatására ez az enzimrendszer felerősödött, és amikor a vírus bekerült a szövetekbe, az még képes volt különböző biokémiai folyamatokat elindítani, például megemelni az ozmoregulátorok koncentrációját, de szaporodni már nem volt képes, ezért nem okozott tüneteket a növényeken. Az RNS nagyobb részét Norden hibridizációhoz használtam. Ehhez is az RNS-t gélelektroforézissel szétválasztottam, majd pufferáramlás segítségével átvittem egy nitrocellulóz membránra. Ezt a nitrocellulóz membránt meghatározott DNS szekvenciájú oldat választottam, és ez a DNS radioaktív foszforral volt jelölve, így ahol képes volt kitapadni a komplementer RNS-éhez, ott sötét sávok jelentek meg a membránon. A kontroll mintákat itt is zölddel, a fertőzötteket pedig pirossal jelöltem. Egyelőre ebből a három génnel sikerült elvégezni a vizsgálatot. A DS2 szárazság hatására indukálódik, és megfigyeltem, hogy nincs nagy különbség a szállított kontroll és szállított fertőzött növényekben az indukciója között, és az arra enged következtetni, hogy a génnek az expresszióját nem a szöveteknek a víztartalma, hanem a talajé határozza meg, mivel a szövetek víztartalma a két kategóriánál eltérő volt. A második, az agó, az vírus-specifikus primer. Sajnos itt csak nagyon halvány különbséget látunk, ezek a minták egy kicsit erősebbek, mint a kontrollokban, és valószínűleg azért nem olyan kontrasztos ez az ábra, mint az előző, mivel az expresszió szempontjából kedvezőtlen időpontban szedhettem a mintát, ez a folyamat már lecsengőben lehetett. A HSP90 pedig hűsök hatására indukálódik elsősorban, de nagy szerepe van a különböző más abiotikus stressz hatások elviselésében is, így ezért vizsgáltam ezt a gént is. Itt se látszik különös eltérés, valószínűleg ez a sötétebb folt is csak a membrán szennyeződésére utal. Összefoglalásként elmondható, hogy a vírusfertőzés ellenállóbbá tette a növényeket a szárazsággal szemben, a két stressz hatás együttes jelentkezésekor a növények ellenállóbbak lettek mindkettővel szemben. További célokként más biotikus és abiotikus stressz hatások vizsgálatát tűztem ki. Érdekes lenne más növényi vírusokat is bevonni a kísérletekbe, és esetleg megnézni a hősok és a magas só koncentrációja hatását is. Valamint, ahogy említettem, az ozmoregulátorok koncentrációit is érdemes lenne összehasonlítani, mivel a leginkább a szalicilisavnak jelentős szerepe lehet a növények víztartalmának szabályozásában. Végül szeretnék köszönetet mondani a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont molekuláris növényfiziológia és biokémia csoportjának, akik segítettek a különböző kutatási módszerek elsajátításában és alkalmazásában, valamint lehetőséget nyújtottak nekem saját vizsgálatok elvégzésére is. Valamint köszönöm a segítséget Horváth Zsoltnak, felkészítő tanáromnak is, aki nélkül nem léphettem volna kapcsolatba az említett csoport tagjaival. Köszönöm szépen a figyelmet!